Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Fél kilenc után Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Ma Póda Tamás, a Színlap Hungary kereskedelmi és marketing igazgatója, a Színlap Akadémiáról, valamint a szűrővizsgálatok és a preventív vizsgálatok közötti különbségről beszél. Marosi Viktor és Kovács Róbert interjúja.
Hello, Robi!
Szerbusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat!
Ma is témánk lesz a prevenció és a szűrővizsgálatok fontossága, ugyanis múlt héten vendégül láttuk Póda Tamást, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatóját, akit most is vendégül látunk, mert szeret hozzánk járni.
Így van, sziasztok! Köszönöm a lehetőséget!
De múltkor egyébként ott hagytuk el a beszélgetést, hogy a Színlab Akadémiát csak így bedobtad a témák közé, és tényleg a beszélgetésünk vége felé, szóval ez egy picit, mielőtt még rámegyünk arra, hogy prevenció vagy szűrővizsgálat, mi a kettő között a különbség, és közben ismertetem a mai témáinkat gyorsan, meddig tud segíteni egy laborszolgáltató a páciens úton. Ezekről is beszélgettünk, de előbb a Színlab Akadémiáról mire tanít a Színlab Akadémia?
A Színlab Akadémiának a története az nagyjából szerintem 2 évre nyúlik vissza, amikor is egy olyan hiánypótló akadémiát álmodtunk meg, amely keretein belül szeretnénk a sportolókat körülvevő stábokat megtanítani arra, hogy milyen laborvizsgálatok vannak, és milyen eredmények vannak a laborvizsgálatok után, amik felhívhatják a figyelmet bizonyos hiányállapotokra, amit, hogyha megfelelő módon kezelünk, akkor teljesítményfokozást érhetünk el. Most jól bonyolultan megfogalmaztam, hogy hogyan lehet úgy összerakni mondjuk egy diétát, ami mondjuk megfelelő vitaminokat, nyersanyagokat és a sportoló számára megfelelő ételeket tartalmaz, amit ő a legjobban tud emészteni például, és hogy ehhez milyen labor ismeretek kellenek, milyen vizsgálatok kellenek, bizonyos vizsgálatok milyen területeken érdekesek, stb. Ebből lett egy olyan akadémia, ami egyébként akkor 50 órás akadémia volt, 25 óra fizikai megjelenés, 25 óra e-learning volt akkor ebben. Ebből lehúztunk 3 évadot, elképesztő sikere volt, rengeteg orvos is egyébként részt vett a képzéseken, rengeteg sportolókkal foglalkozó szakember, nem csak dietetikusok, hanem erőnléti edzők, stb. Tehát egy ilyen társaságot kell elképzelni, és felmerült akkor a igény a piacon, hogy ezt az egészet át kellene költöztetni egy e-learning platformra, és ez történt egyébként meg az idei év elején. Elindult egy e-learning platform, ami most nagyjából 1400 órányi anyag van, tehát egy kicsivel mondjuk bővebb, és nagyjából azok az előadások, amiket meg lehet nézni a Színlab Akadémián, azok az előadások ugyanúgy azzal foglalkoznak, hogy mire jó a vitaminháztartás, mit kell tudni a vitaminokról, a nyersanyagokról, mit kell tudni mondjuk a bennünk felgyülemlő zsírokról, vérzsírok, ezeknek milyen problémái lehetnek, tehát most már nem a sportolókról beszélünk, hanem mindenki számára elérhetővé tettük, illetve akinek nagyon fontos, mert mondjuk a saját szakmai életében szeretné a kuncsaftjai körében egy hozzáadott értékként kezelni, mondjuk egy személyi edző, milyen jó lenne, ha bemegyek egy konditerembe, és nem csak azt tudná, hogy melyik súlyba hogy nyomjak be és mennyit, hanem mondjuk, amikor azt mondja, hogy csirkét egyek bulgurral, a mögött lenne egy kis tudomány is. Tehát mondjuk, hogyha az a személyedző előtte elvégzi a Színlab Akadémiát, és erre ő büszke, akkor lesz egy olyan hozzáadott értéke a személyedzés során, hogy neki elhiheted büszkén, hogy az nem csirke bulgurral, vagy nem abból ered, hogy ő ezt olvasta pont a nem tudom melyik magazinba, vagy az interneten, hanem ő ezt megtanulta a Színlabtól, hogy mit érdemes mondjuk ilyenkor egy kuncsavtal kezdeni. És mondjuk valószínűleg a csirke bulgurt, ha valaki neked egyébként csukott szemmel ajánlja, akkor ne egyél csirkét bulgurra, előtte érdemes egy laborvizsgálatot elvégezni. Ez nagyjából a sztori.
Ez a csirkebulgur, ez beragad nekem, Robi.
És rögtön éhes is lettél.
Egy kicsit igen.
Eszembe jutott a múlt heti beszélgetés során az, hogy ott is érintettük ezt a témát, hogy Dr. Google és mindenki keresi a interneten a mindenre is a megoldást. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, amit a Tamás az előbb mondott, hogy hiteles információforrás alapján hozzunk ilyen döntéseket, akár táplálkozás, akár bármi más, de egyébként, ha megy a konditeremről erről beszéltünk, akkor sajnos saját tapasztalatból mondom, nem tartozik a tárgyhoz, csak így eszembe jutott röviden, hogy volt egy időszak, amikor én is aktívan jártam valahová, és aztán gyakorlatilag kiderült, hogy tropára tettem a saját gerincemet, tehát majdnem gerincsérv lett a történetből.
Mert ész nélkül csináltad? Nem kerestél szakembert?
Dehogy nem kerestem szakembert, csak a szakember az nem volt szakember, csak annak mondta saját magát. És ilyenben biztos, hogy bele lehet futni, de ez ugyanígy igaz táplálkozásra, meg sok minden másra is.
Abszolút, ugye pont erre találtuk ki, hogy a színlabnak az akadémiája, az egy hozzáadott értéke azoknak a szakembereknek, akik tényleg szeretnének segíteni a kuncsaftjaiknak, vagy az ügyfeleiknek, és erre jött ez létre. Ennek a tudástárnak a mélységét egyébként bővítjük, tehát folyamatosan jönnek az új videók, most nem sokára ugye pont a pajzsmirigy gyere fogunk foglalkozni, ott jön a szakemberünk, és a labor oldaláról elmeséli, hogy a pajzsmirigyel hogy kell gondolkodni, milyen vizsgálatok, mire jók, a vizsgálatokat egyébként hogy kell értelmezni, stb. Ugye ez az akadémia lényege, és ugye úgy van megcsinálni, hogy gyakorlatilag podcastesítve is lehet hallgatni, elindítod a telefonodon, miután megvásároltad és meghallgatod. Úgyhogy ez a Színlab Akadémia így nagy körökbe körbeírva, szerintem egy rendkívül hasznos tudástár.
Nekem új volt ez, úgyhogy köszi, hogy képbe hoztál bennünket, és közben eszembe jutottak, hogy ki járhat a Színlab Akadémia, ekkorát elképzelni, hogy kik ők, és ennek kapcsán eszembe jutottak a szűrővizsgálatok lehetőségeit kihasználva a hipohonderek, és ezt nem teljesen viccet félretéve, tehát én nem szeretném azt, hogy ebből, ugye vannak filmek, amik viccet csinálnak a hipohonderekből, nem, ez egy valós probléma. Ezzel mi a helyzet, hogy találkoztok-e olyanokkal, akiknek az egészség tudatossággal kapcsolatos szorongása, az mondjuk kiújul egy ilyen prevenciós vizsgálat során, vagy már eleve úgy jön.
Felerősítheti-e a hipohondernek a vizsgálatra való igényét az, hogyha tud róla, hogy van? Szerintem, szerintem igen, de igen, a hipohonder nyilván nem választom magamnak, hogy én az akarok lenni. Tehát ez nyilván egy olyan állapot, amit nem választ az ember, hanem ez van és kész. Viszont épp ezért ajánlatos nekik is a tudásukat mélyíteni, és minél több tudást magukra szedni, hiszen meg fogja tudni azt érteni mindenki, hiszen egy nagyon, nagyon egyszerű nyelven szólal meg a Színlab Akadémia egyébként. Meg fog érteni, neki egyébként milyen kockázatai vannak, és a nem hipohondernek is érdemes megnézni, mert például egy 40 pluszos embernek is vannak olyan kockázatai, amikre nem feltétlenül gondol, és ezért érdemes az ő tudását is mélyíteni egy ilyen akadémia során. Egyébként csak a számok tükrében ugye nagyjából, csak hogy milyen igény vannak ezekre az oktatásokra. Volt egy olyan webinár, amit egyébként ingyenesen elérhetővé tettünk. Itt a táplálkozás hatása a pszichére. Ez volt a címe. Ez 4 nap alatt 1000 főre duzzadt, tehát 4 nap alatt beteltek a helyek, nem tudtunk elég helyet biztosítani. Tehát van erre igény, és mindenki számára biztosítunk is igényt ezeknek az akadémiai anyagoknak az elvégzésre. Úgyhogy mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy menjen fel a Dr. Google-re, és keressen rá, meg fogja találni, és meg fogja találni azt az anyagot is, ami számára érdekes.
A hipohondriával kapcsolatban csak az jutott eszembe, hogy ehhez majd egyszer hozzunk már egy szakembert.
Nagyon szeretnék, igen.
Az a Semmelweis Egyetemről hoznék akkor a következő beszélgetésekhez.
Azért is, mert egyébként én alulreprezentáltnak érzem a témát, mert hogy tudjuk, hogy ez van, ez létezik, de hogy úgy kicsit el lett bagatelizálva.
És biztos, hogy egyébként a számunk növekvőben van, mert ugye azáltal, hogy egyre több és egyre elérhetőbbek a vizsgálatok, tuti biztos, hogy be fogja magának szegény képzelni, hogy ez is van, meg az is van. Költeni fog rá, szorongani fog, nem is érti az eredményét. Akihez elmegy, az meg nem érti, hogy minek jött ide, nem lesz túl sok empátia benne, úgyhogy gyakorlatilag ezek a problémák.
Innen jut eszembe, van olyan, aki feleslegesen jelentkezik szűrővizsgálatra?
Olyan szerintem nincs. Ugye a szűrés önmagában rendkívül fontos esemény. Az a kérdés, hogy maga a szűréskor igénybe vett szolgáltatás az valójában hatásos. Mondok nagyon egyszerű példát, ha nem tudom én, nincsen valamelyik szerveddel problémád, és nincsen rá se genetikai, se családi felmenő, se az életstílusod nem olyan, akkor azt lehet, hogy egy évben egyszer érdemes megvizsgálni, vizsgát, de folyamatosan olyan vizsgátokra járni, aztán feltétlenül célszerű. Tehát mondjuk, ha pajzsmirigyeddel nincs gondod, tudod, egy laborvizsgálatból, akkor nem menjél el pajzsmirigy ultrahangra, mert csodák csodája, nem lesz baja. Viszont kifizettél egy csomó pénzt, és még egy csomó időd is elmegy. Uh-huh. Tehát először csináltas labort, a labor majd megmondja, hogy merre menjél.
Beszéljünk, az elején bedobtam a szűrővizsgát és a prevenció közti különbséget. Nem is tudom egyébként, hogy érdemes-e különbséget tenni, vagy ez két olyan nagy dolog, ami két póruson van.
Nagy különbség van a prevenció és a szűrés között. A szűrése kiszűrhetsz problémákat, és egyébként a prevenció a nagyobb halmaz. Tehát a prevenció az azt jelenti, hogy megelőzni, az már beteg állapotban is lehet bármilyen furcsa prevenciós tevékenység, hiszen hogyha valakinek van egy megállapított betegsége, ahhoz, hogy ez ne legyen súlyosabb,
olyan tovább.
Az is prevenció. A szűrés az egy része a prevenciós folyamatnak, a legtöbb esetben a legjobb, ha a legelején történik, de a prevenció a nagyobb halmaz. Tehát minden szűrés prevenció, de nem minden prevenciós tevékenység szűrés. Így lehetne talán matematikailag megfogalmazni.
Az egészségtudatosságról azért még visszacsatolnék erre a Színlab Akadémiára. Én feltételezem, hogy azért ez egy generációs kérdés, hogy mire eljutunk oda, hogy az egészségtudatosság az egy ilyen jól behatárolható közérzetté váljon. Tehát a mindennapjaink részévé váljon. Ehhez az első lépéseket akár egy színlab, akár egy bármilyen egészségügyi szolgáltató, az hogyan tudja megtenni? Hol tudja megtenni? Akár az alapoktatásban, edukációban, ez hogyan jelenhet meg? Mi az, ami még nem etikátlan? Hogy erről beszéljünk?
Hát igen, ez jó lenne, hogyha az alapoktatásba bekerülne az egészségtudatos életmód.
Ugyanúgy a pénzügyi tudatosság is fontos.
Vagy akár milyen jó lenne, hogyha mondjuk, ha most elmennék a idén éppen felvételiző közösségbe, és egy négy ütemű fekvőtámaszt meg tudnának csinálni hibátlanul, erre sem mernék azért nagy tétbe fogadni. Tehát a testnevelés, az egészséges életmód, az egészséges étkezés, ez mind összefügg az, hogy a társadalmad 15 év múlva majd hogy fog élni. Amíg egy gyermek mondjuk a bordásfalra nem fog tudni most már úgy felmászni, mint 20 évvel ezelőtt, az is egy egészségtelen állapotot fog okozni. Mi, mint laborszolgáltatók, mi abban tudunk segíteni, hogy elmeséljük, hogy mik azok a minimum szűrések, amiket érdemes elvégezni, akár korosztályra is, tehát akár már az ő korukban is érdemes egyébként tisztában lenni például, mit tehetnek, mit nem ehetnek.
Az hosszú távon nagy károkat tud okozni,
hiszen így van, ez sokáig nem azt teszi. Hosszú távon autoimmun betegségekhez vezethet, és egyéb beláthatatlan következményei lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy egy labornak valahol ott van a felelőssége, főleg, hogyha ilyen nagy laborcég, mint ahol én dolgozom, hogy gyakorlatilag a társadalomnak az edukáción keresztül meg tudja értetni, vagy a társadalom szereplőivel meg tudja értetni, hogy mire való a laborvizsgálat, és mire egyébként nem való a laborvizsgálat, azt is meg kell tudniuk.
Mik a tévhitek, amikkel az emberek élnek ilyenkor, hát egy laborvizsgálat előtt? Félelmek?
Hát minden, ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk nem lehet olyan problémánk például, mint a szomszédnak. Vagy hogyha nekem van ilyen problémám, akkor működik ugyanaz a terápia, mint a szomszédnak. Ugye ez a másik, hogy ha én most nem tudom, le akarok fogyni, akkor lecsengetek a földszint kettőbe, és megkérdezem Pista bátyámat, hogy sikerült neki lefogyni, a tuti biztos, hogy az nálam is beválik. Egyébként
hasonló
nem,
karakter, hasonló
test, karakter, ugyanott élünk, típus. Ugyanúzt tesszük, tudod, és akkor ez így működni fog. Egy helyre járunk focizni, biztos, hogy ezek óriási tévhitek. Tehát ahogy haladunk az időben, és egyre több mindent tudunk meg magunkról, úgy szerintem kezdjük el elfogadni, hogy személyre szabott ellátásra van egyébként szükség az embernek, és ha már személyre szabott ellátásra van szükség, akkor személyre szabva kell egyébként a vizsgálatokat is összerakni, személyre szabottan meg tudjuk mondani, hogy ki mit tegyen, ki mit ne egyen, és akkor valószínűleg ki fog jönni, hogy Pista bátyám fogyókúrás receptje nem feltétlenül jó nekem is. Vagy például a csirkebulgóra nem feltétlenül jó, hogyha te nem tudom én, gluténmentesen kéne étkezned, akkor ne nagyon bulgurozzál.
Jó öreg csirkebulgur.
ez hol csipődött be ennyire?
Nem tudom.
Nem, ez nálam csipődött. Bocsánat, értem.
Nem baj, még van annyi időnk, még egyszer előjöhet a csirkebulgurral. érdekel, hogy a konzultáció egy laborvizsgát előtt, egy laborvizsgát után hogyan zajlik, mi a fontossága, ha én úgy érzem, hogy tudok mindent, akkor még muszáj-e visszamennem konzultálni. Egyáltalán egy konzultáción megkapott információ, az meddig elegendő? Mert itt már annyit beszéltünk arról, hogy hát az egyáltalán nem biztos, hogy fél éve, amikor vettek vért, ugyanaz van veled most is. Meddig érezhetem magam biztonságban, ha elmegyek egy prevenciós, vagy egy vizsgálatra, vagy egy egyszerű szűrővizsgálatra?
És szerintem, itt az utókonzultáció. A laborvizsgálat előtti konzultációnak az a lényege, hogyha most így végig gondoljuk megint csak számok tükrében, hogy mondjuk van a színlabnak Magyarországon elérhetően mondjuk több mint 5000 vizsgálata. Mondjuk az orvosok ma Magyarországon nagyjából 250 féle vizsgálatot használnak. Ha te egyébként otthon ülve ismered mind az 5000 vizsgálatot, akkor neked nem kell laborkonzultáció a vizsgálat előtt. Ha esetleg nem ismered, mert abba a körbe tartozol, amiben mondjuk én, mert én se ismerem, akkor viszont érdemes egyébként szakorvos vagy szakember segítségét kérni, hogy bizonyos tünet együttesnél milyen diagnózis vagy milyen labordiagnosztikai termékkel ahhoz, hogy a diagnózis minél előbb felállíthassák, vagy esetleg, ha nincs tüneted, akkor milyen vizsgálatokat vegyek igénybe ahhoz, hogy megnézzem, hogy tényleg egészséges vagyok-e, vagy esetleg egy tünetmentes hordozója vagyok valaminek, amiről nem tudok. És akkor ezeknek a beszélgetéseknek kellene megtörténnie laborvizsgálat előtt. Laborvizsgálat után meg valójában ugye az ember kezében van egy laborlelet, a laborleletnek a kiértékelését, hogyha nem bízzuk ugye az internetes barátainkra, meg Pistabára a Földszint 2-be, mert azért ők is nagy segítség tudnak lenni. De hogyha mondjuk Pistabán nem laborszakorvos, akkor egyébként érdemes egy szakorvosnak megkérdezni a véleményét erről. Itt ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a nagyon jól elcsépelt szó, hogy a holisztikus látásmódú szakember a tuti, mert ugye nem, egy kardiológus szakorvos, az az egész életében kardiológiai eredetű leletekkel foglalkozik, hiszen az az ő szakterülete, ő abban mélyült elő, annak a tekintélye. Nem feltétlenül fogja tudni azt, hogy holisztikusan mondjuk egy laborkép, amiben nem tudom én, az összefüggések mások, mint a kardiológiai leletekben, abból megtalálná-e vajon ugyanazt a problémát. És ilyenkor kell azon elgondolkozni, hogy vajon ki az, aki egyébként egybe látja a működést. És akkor ezek a szakemberek valójában a laborszakorvosok, vagy belgyógyászok, ugye ők is ilyen emberek, vagy egyébként az anesteziológus intenzív szakterületén dolgozók, csak ők már azért prevenciós tevékenységgel nem igazán foglalkoznak.
Ők már akcióban vannak.
Már másban érintettek, igen.
Igen. Van még egy dolog, hogyan lehet barátja egy labordiagnosztikai szakember az orvosnak? Hogyan tudnak összedolgozni, és az orvos az fel tud-e tenni neki minden olyan kérdést, ami esetleg az előzményekkel is kapcsolatos egy beteg esetében?
Én azt gondolom, hogy igen. A laborszakorvos, azaz orvos, a más szakterületen dolgozó orvosnak a keze alá kell, hogy dolgozzon, hiszen együtt fognak aztán egy diagnózisra eljutni, és ahogy ugye szoktuk mondani, a labor diagnosztika önmagában nem elég ahhoz, hogy egy diagnózist felállítsanak, ahhoz vannak ugye képalkotó eszközök, ahhoz vannak ugye személyes, fizikai vizsgálatok, ezek mind-mind-mind szükségesek ahhoz, hogy valakinek felállítsák a diagnózisát, de mint belépő szintű vizsgálat, a labor általában a vizsgálat, és ebből a szempontból nagyon sokat segíthet az egész egészségügyi rendszer működésén. Ha az a laborvizsgálat az megfelelő laborvizsgálat volt, tehát arra volt szüksége az embernek, aznak a kiértékelése során pedig kitalálta azt, hogy melyik irányba kell elindulnia, és ebben az irányban mondjuk van egy segítsége, és még meg is szervezik neki ezt az útvonalat, akkor már tényleg ott fogunk tartani, hogy a páciensnek a kezét megfogjuk a legelejétől kezdve, és elvisszük a legvégéig. Erre is nem sokára fog egy megoldás érkezni. A színlabnak lesz egy olyan együttműködésnek köszönhetően egy olyan virtuális klinikája, aminek segítségével el tudjuk juttatni a pácienst A-ból B-be. A színlabnak a core biznisze és a színlab szakértelme az nem a kardiológiai szakorvoslás vagy belgyógyászati szakorvoslás, az ő szakértelme az, hogy kiértékel egy leletet és segíti a pácienst az útvonal kiválasztásába. Itt van vége egyébként a színlabnak és a laboroknak a működésének.
Póda Tamással, a Színlap Hungary kereskedelmi és marketing igazgatójával Marosi Viktor és Kovács Róbert beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk az egészségnél, és a 100. hazai műszív beültetésről lesz szó. Azonnal jövök vissza.